Mai nap elérkeztünk a Máté evangéliumának a befejezéséhez. Egy ideje tanulmányozzuk ugye a Máté evangéliumát vasárnaponként. Ma érkeztünk el ennek az evangéliumi fejezeteknek, evangéliumnak az utolsó szakaszához. Máté evangélium 28. fejezetének a legvégéhez. Talán előjáróban, mielőtt az igét felolvasom, érdemes annyit talán átismételni, vagy mondani erről az evangéliumról, hogy az az evangélista, aki ezt az evangéliumot írta, Máté ugye egy vámszedő volt, akit az ő munkaasztala mellől hívott el az Úr Jézus az ő tanítványává, és aki követte az Úr Jézust, tulajdonképpen otthagyva azt a világi szempontból, földi szempontból nézve nagyon jól jövedelmező és jó állást, ami viszont együtt járt azzal, hogy a népében nem szerették, sőt azt lehet mondani, hogy ezeket az embereket megvetették, akik a saját népük ellen dolgoztak tulajdonképpen az elnyomó hatalom szolgálatába álltak. Ilyen volt az a Máté, aki viszont követte az Úr Jézust, és az evangélium, amit ő rajta keresztül Isten a kezünkbe adott, az olyan belső tartalmakkal rendelkezik, és olyan leírásokat olvashattunk itt, amit nekünk Isten elmond, hogy nagyon hálásak lehetünk Istennek azért, hogy mind a négy evangéliumot a kezünkbe adta. Hogy Mátén keresztül, ezen a vámszedőn keresztül, aki nyilván egy tanult ember lehetett, rajta keresztül Isten kezünkbe adott egy olyan evangéliumot, amelyben az Úr Jézus életével, az Úr Jézusnak a tetteivel kapcsolatban, szavaival kapcsolatban nagyon sok értékes és a számunkra életet adó információt kaptunk és kapunk. Az életet adó információ ebben az evangéliumban is benne van, mint hogy az egész Bibliának a lényege az, hogy azért adta nekünk Isten, hogy megbékélhessünk vele. Hogy közölje velünk azt, hogy ugyan ellenségei vagyunk, születésünktől fogva ellenségként úgy élünk, mintha nem is létezne Isten, amíg nem ismerjük meg az Úr Jézusban a szeretetet, a megváltást. És a Biblia ezt az üzenetet tartalmazza, tulajdonképpen egészében is ezt az üzenetet tartalmazza, és látjuk, hogy Máté evangéliuma különösen is tartalmazza ezt az üzenetet. Ha csak a Máté evangéliumát ismernénk a Bibliából, vagy aki csak ezt ismeri, vagy ezt fordítják le az ő nyelvére, azok is ebből az evangéliumból megismerhetik az Úr Jézus Krisztus, mint személyes megváltójukat, hozzátérhetnek, Istenhez térhetnek, mert tartalmaz minden olyan információt, amelyhez szükség van. Sőt, sokkal többet, ebben olvassuk, ugye olvastuk legrészletesebben, a hegyi beszédben, ugye azt, amit Krisztus alkotmányának hívunk, ahol a hívő emberek életével, gondolkozásmódjával azzal ismerkedhetünk meg, hogy milyen az a világosság, amiben Krisztusban élhetünk együtt. Most olvassuk el az utolsó szakaszt ebből a Máté evangéliumából, tehát a 28. fejezetnek a 16. versétől a 20. versig. A 11 tanítvány pedig elment Galileába, arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak előtte, pedig kétségek fogták elő őket. Vagy más fordítás azt mondja, némelyek kételkedtek benne. Jézus hozzájuk lépett, és így szólt, nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve, vagy helyesebben bemerítve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezeteig. Talán egy fontos betűt szeretnék itt a ebben a szakaszban az elején mindjárt helyére tenni, vagy félhívni rá a figyelmet, ami ebben a fordításban úgy szerepel, hogy az Atya Fiú Szentek nevében, az eredeti szöveg szerint itt csak nevébe van, és itt nem mindegy ez az N betű, hiszen egész más jelent a kettő. Azt mondja Isten igéje, hogy nem az a lényeg, hogy valakinek a nevében tegyek valamit, a bemerítés, nem valakinek, nem az Úr Jézusnak és az Atyának és a Szentléleknek, Szellemnek a nevében, hanem a nevébe kereszteljük, merítsük bele az embereket. Ennek a különbsége az, érezhetjük vagy érthetjük a különbséget, azt jelenti, hogy az életünk belemerül abba, aki Jézus Krisztus maga, hiszen ez az életünknek a megváltozásának az alapja, hogy mi benne legyünk Jézus Krisztusba, ő pedig bennünk. Ahogy az Úr Jézus maga mondja, hogy ő mi bennünk, én pedig ti bennetek. Ugye a helyzetünk és az állapotunk kérdése, ahogy szoktuk ezt fogalmazni. És ez nagyon nagy különbség, hogy csak valamit valakinek a nevében tesz az ember, vagy benne vagyok abba valakibe, azt szeretném, hogyha Jézus Krisztus élete határozná meg azt, hogy én mit teszek. Jézus Krisztus maga határozná meg azt, amit teszek. Erről fog majd szólni néhány gondolatban ez az ige szakasz, erről szól. Így az elején szerettem ezt ide helyezni. Ezért jó egyébként többfajta fordítást olvasni. Ha valaki előveszi például a Csia fordítást, és elolvassa ennek a szakasznak a szövegét, akkor ott láthatja pontosan, én se a görögöt ismerem, vagy én nem a görögöt ismerem, hanem ezeket a fordításokat olvasom, és ebből tudhatjuk, érthetjük meg a pontos jelentését az igének. Hiszen Isten szelleme munkálkodik bennünk, hogy melyik a helyes, melyik az, ami megáll az ige tükrében. Visszatérve ennek a szakasznak az elejére, azt olvastuk itt, hogy a 11 tanítvány elment Galileába, arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. Igazából a négy evangélium vége, minden négy evangélium végén azt látjuk, hogy arról szól az evangélium utolsó szakasza, hogy hogyan találkoztak a tanítványok a feltámadt Jézus Krisztussal. És minden egy evangélium érdekes módon egy más-más helyzetet, egy más-más találkozást ír le. Ezért itt is nagyon fontos, hogy helyesen és jól olvassuk a Bibliát. Itt azt olvassuk, hogy az Úr Jézus Galileában egy helyen találkozott a tanítványokkal. Jól tudjuk, hogy nem innen ragadtatott el az Úr Jézus, hanem ugye tudjuk az apostolok cselekedetei egy első fejezetében, hogy az olajfák hegyéről ragadtatott el az Úr Jézus. De nem furcsa, hogy itt is találkozik a tanítványokkal, hiszen az Úr Jézus több esetben találkozott a tanítványokkal. Például csak egy rövid igét említek, hogy a János 21.14-ben azt írja az ige, hogy ezzel már harmadszor jelent meg Jézus a tanítványoknak, miután feltámadt a halálból. Tehát említ is az ige azt, hogy az Úr Jézus, és mi is, ahogy olvassuk az evangéliumokat, látjuk, hogy nem egyszer találkozott az Úr Jézus, hiszen az alatt a 40 nap alatt, amíg feltámadva ezen a földön járt, az alatt volt ideje többször és több helyen találkozni a tanítványokkal. Ez tulajdonképpen, hogy hol találkozik a tanítványokkal, biztos, hogy ennek is van jelentősége, hiszen azok a tanítványok, akik a 12-ből egy jó részük Galileából származott. Onnan hívta el őket az Úr Jézus a halászháló mellől, hiszen a tanítványok közül talán 7 is halászok voltak az eredeti foglalkozásuk szerint. És a János evangéliumából tudjuk, hogy ez is volt az ő belső szomorúságoknak az egyik megoldása, hogy úgy gondolták, hogy az Úr Jézus nincs velük, akkor ők elmennek halászni. Újra visszatérnek az eredeti foglalkozásuk mellé, és aztán látjuk a János evangélium a végén, hogy innen hívta újra el őket az Úr Jézus, találkozó velük, küldte őket a szolgálatba. Ez nagyon nagy jelentőségű mindegyikünk számára. Az, hogy a tanítványok találkozva feltámadt Úr Jézussal, megértve, meghallva tőle azt, hogy ő el fog menni erről a földről, viszont elküldi hozzájuk a vigasztalót, aki mindent meg fog nekik magyarázni, és mindent megérthetnek, helyesen élhetik onnantól kezdve az életüket. Ez a szakasz, amit olvasunk, azt írja el, hogy mi a hívő ember életének a célja, és annak az életnek a módszereiről is beszél az Úr Jézus, hogy a célt hogyan lehet elérni. Azt a célt, hogy tanítványként élni, és másokat is tanítványá tenni. Ugye ez itt az Úr Jézus, hogy leírja, elmondja a tanítványainknak, ez az élete, a tanítványok életének a célja. Ez azt jelenti, hogy semmi mással ne foglalkozzon, hogy a hívő ember csak az Úr Jézus követésével és ennek a továbbadásával. A tanítványok életében azt látjuk, hogy ez történt, és látjuk ma is, hogy vannak olyan emberek, akik teljes időben ezzel foglalkozhatnak, de nyilván nem mindenkinek ez a feladata. Hogy állandóan ez legyen a munkája, azt lehet mondani, ez annak a feladat, aki külön nyilván Isten erre elhív, de az Úr Jézus követése és annak az élete, a hétköznapi életünkben való megélése, ez viszont mindegyikünknek a feladata. Ez nem különbség, senki, egy hívő ember sem élet önmagának, hanem az Úr Jézus tanítványaként kell élnünk az életünket, hiszen ez az igazi megtérésnek és az Úr Jézus nevébe való bemerítésnek az értelme, hogyha ezt valaki megérti, hogy minden hétköznapi dolgot úgy kell élnünk, mint az Úr Jézusnak a tanítványa, mint Isten gyermeke. Nem lehet többfajta sapka az ember, amit szoktuk mondani, hogy hétköznap ilyen sapka van rajtam, éppen ahol vagyok, de vasárnap fölveszem az én mondjuk keresztény sapkámat, és akkor pedig azt a fajta viselkedést, azt a fajta életet élem. Az Úr Jézus azt szeretné, és azt mondja itt is ebben a rövid szakaszban összefoglalva, hogy mit jelent tanítványnak lenni, hogy ez nagyon helytelen gondolkozás, ha valaki így tesz. Nagyon rosszul tesszük, hogyha úgy gondoljuk, hogy csak akkor szeretnénk, hogy az Úr Jézus velünk legyen, amikor mi akarjuk. Ezt talán majd az utolsó vers alapján még néhány gondolattal érinteni fogom ennek a veszélyeit és a valóságát. Az, hogy azt olvastuk itt, hogy amikor meglátták az Úr Jézust, akkor leborultak előre, de némelyek kételkedtek benne. Nagyon érdekes megfogalmazás ez, vagy nagyon érdekes ez az egésznek a vizsgálata. Megnézzük, hogy ott áll előttük a feltámadt Jézus Krisztus, és mégis azt írja az ige, hogy némelyek kételkedtek benne. De azt gondolom, hogy ha végig gondoljuk, hogy ma ugyanez a helyzet az emberekkel. Ma ugyanez a helyzet velünk sokszor, hogy világos Isten igéje, világos dolgok, látható dolgok történnek előttünk. Az igének a beteljesedése sok szempontból teljesen látható és világos, mindenki szeme láttára történik. Mégis az emberek kételkednek, nem hisznek Isten igéjében, nem hisznek Isten szavában. Nem hisznek Istennek. Még ha saját szemükkel látják az emberek azokat a dolgokat, amik történnek, a saját életükbe történnek dolgok, akkor sem. És miért van ez így? Miért van ez így, hogy annak ellenére, hogy olyan világos számunkra sokszor az, hogy mi miért van, mi minek a következménye, hogy a bűn következtében tartott sokszor az életünk, ahol tart, világosan látjuk, mégis nem hisszük el, hogy a következő ugyanilyen eset, vagy ugyanilyen bűn ugyanígy el fog bennünket vinni, ha nem menekülünk az Úr Jézushoz. Ez azért van, ott van az életünkben ez az ősi kígyónak a hagyatéka. Az ősi kígyónak ez a marása, hogy az ember önállósodni akar, Istentől független életet akar élni, kételkedik mindenben, ami nem úgy gondolja, hogy belőle jön. Mármint magunkból jön, hogy nem én találom ki. Nem az én véleményem, nem én jöttem rá valamire. Nem én döntök, valamiben. Az emberek azért, sokan azért nem akarnak az Úr Jézusban hinni, mert megértik, hogy az a hit, ha oda adják a hitüket az Úr Jézusnak, az a saját függetlenségük feladásával jár. Azzal a függetlensége, hogy a saját életüket függetlenül Istentől vezessék, eldöntessék, hogy mit csinálnak. De nagyon sok hívő ember is így van ezzel, aki elfogadta talán az Úr Jézust megváltójának, de mégis a hétköznapi életben sokszor ugyanilyen hitetlenek vagyunk, mint ahogy itt látjuk, hogy a tanítványok kételkedtek. Azért, mert ugyanúgy megvan bennünk ennek a veszélye, hogy függetlenedni akarunk Istentől. És ezt munkálja körülöttünk az egész világ is, nyilván az ellenségnek, a sátánnak is ez a célja, hogy leszakítson bennünket az Úr Jézusról. Mert nem úgy van, hogyha valaki megtért, azt nem lehet már többet leszakítani az Úr Jézusról. Természetesen nem az üdvösségről beszélek én, nem az üdvösség kérdése ez, hanem a hétköznapi életjárásunk, életgyakorlatunk kérdése. Hogy lehet úgy élni az életet, hogy hívő emberként élek, mégis Isten népe, Isten országa számára semmilyen haszna nincs az életemnek, hanem élem a magam életét. Élem az én földi, testies életemet, amiben az én húsom, az én hústestem a vezérlő. És ez hatalmas nagy veszélye az életünknek. És ez abból ered, abból származik, hogy az ember sokkal jobban bízik magában, sokkal jobban hiszünk még hívőként is magunkban sokszor, mint az Úr Jézusban, mint Isten szavában, mint Isten igéjében. Mert amit én eldöntöttem, arra úgy gondolom, hogy jobban ráhatok. Az tegnap is működött, tegnap előtt is, és akkor biztos holnap is fog. Az, hogy néha rosszul sül el valami, meg nem úgy sikerülnek dolgok, ahogy akartam, azt majd akkor az Úr Jézus rendbe hozza. Majd oda visszük, megbánjuk, és majd ő rendbe hozza. Jó ez így? Nyilván nem ez a célja Isten igéje, nem ezt mondja, hogy ez legyen a mi életünknek a mehete, hogy éljük a magunk szerint életet, és aztán, amikor baj van, akkor meg menekülünk oda az Úr Jézushoz, mert igénybe akarjuk venni az ő szabadítását, az ő segítségét, az ő erejét. És azt látjuk, hogy annak ellenére, hogy nem ez lenne a helyes út, Isten mégis olyan kegyelmes, hogy ezek, ha így élünk, se vetel bennünket, hanem akkor is megmutatja az ő szeretetét, kegyelmét. Mekkora kegyelem ez? Mekkora szeretet az ő részéről? De a másik oldalra nézve, mekkora arcátlanság sokszor a mi részünkről ez? Hogy újra és újra ugyanezt tudjuk csinálni. Látjuk ugyanaz Úr Jézust, de mégis kételkedünk benne. Nem úgy, hogy megfogalmaznánk, hogy nem hiszünk benne. A tanítványok se hiszem, hogy oda mentek hozzá, hogy nem hisszük el, hogy te vagy az. Nem mondták neki. A szívükben kételkedtek. Kételkedtek, ott volt a szívükben, és ezt látjuk többször is a tanítványoknak az életében, hogy az Úr Jézus mond valamit, és magukban volt egy egész más gondolkozás, és néha az Úr Jézus rájuk is pirít ezért, mondja is nekik, hogy nem jól gondolkodtak. Itt nagyon érdekes az, hogy az Úr Jézus már nem mond semmi olyat, ami helyre tenné ezt a kételkedést, hanem elmondja, hogy ő neki mi a feladata. Ő neki, mint megváltónak, mint feltámadt Jézus Krisztusnak mi a feladata és mi a küldetése a mi életünkkel és a tanítványok életével kapcsolatban. Azt olvassuk, hogy Jézus kijelenti, hogy övé minden hatalom, menjen és földön. Hogy az ő kezébe helyezte Isten a hatalmat. Úgy belegondoltam abban, hogy milyen furcsán hangozhatott ez a tanítványoknak az Úr Jézus szájából, aki pár nappal azelőtt még a kereszten függött. Mint egy vesztes, mint egy vereséget szenvedett, meggyilkolt bűnös függött a kereszten. És most pedig azt mondja nekik, hogy enyém minden hatalom. Minden hatalom az enyém, mindenki alán van rendelve. Miért mondhatta ezt az Úr Jézus? Mi volt az alapja annak, hogy ezt elmondhatta? Az alapja az volt, hogy újra isteni formát vett föl. Hogy föltámadva ő Isten fiaként volt közöttük. Nem mint hús ember, aki az életét végélte, és a kereszten, mint emberré lett, hústesté lett ember halt meg, aki megalázta magát, hogy a Filippi levélben olvassuk, és hallottunk erről nagyon részletesen az augusztusi alkalmainkon. Megalázta magát, megüresítette magát, és úgy, mint ember halt meg a kereszten, ami bűneinkért vállalva a kereszthalált helyettünk és értünk. De a feltámadt Jézus Krisztus már nem mint hús ember volt közöttük, hanem abban a feltámadt testben volt ott, amelyikben mint Isten fia. Ővé lett újra, Istentől visszakapta az isteni hatalmat. Isten elfogadta az ő áldozatát, és ezért feltámasztotta őt. Olvassuk ezt a Bibliában. Feltámasztotta őt, és visszahelyezte az ő rangjára. És aztán, amikor elmegy vissza a mennybe, akkor pedig azt olvassuk, hogy Isten jobbjára ült. Visszaült az ő királyi székébe. Ezért mondhatta, hogy övé minden hatalom menjen és földön. Hogy újra isteni hatalommal, avval a felruházott hatalommal rendelkezik, amivel ítélni fog élőket és holtakat, ahogy mondja az ige. Ez egy óriási dolog. Egy óriási dolog, hogy annak a Jézus Krisztusnak a szeretete fogadott be bennünket, ő neki vele együtt benne lehetünk mi is, ő lehet bennünk, aki minden hatalom ezen a földön. Ez az alapja annak, amikor azt mondja az Úr Jézus a tanítványoknak, és nekünk is minden megtért hívő embernek, hogy ne félj, nem kell félned, nem kell félned semmitől. Semmi olyan helyzettől, amiben az életünk kerül, nem kell félnie az embernek, hiszen az Úr Jézus minden hatalom fölött áll, és ő a mi Úrunk. Fölfogjuk ezt, hogy ez mit jelent? Hogy azokban a helyzetekben, amikor mi általában valamiért, amitől félünk, ami nehéznek tűnik a számunkra, azokban nem kell félnünk, odavihetjük az Úr Jézus elé ezeket a félelmeinket, és átadhatjuk neki. Nekünk nem kérni kell azt, hogy ne féljünk, nem kell kérnünk ezt, hiszen az Úr Jézus világosan mondta, hogy ez a miénké. Nekünk adta ezt az életnek, ennek a félelem nélkül életnek a lehetőségét. Ezt nekünk el kell venni, és meg kell értenünk ugyanúgy hittel, mint az, hogy Jézus Krisztus a megváltónk, ugyanúgy hittel be kell fogadnunk ezt az igazságot. Hittel el kell fogadnunk és ráállnunk, hogy nekünk nincs mitől félnünk. Nem kell félnünk bármilyen ajtón bemenni, ahol nekünk be kell menni. És ez nem Isten irgalmának és újra a kérésünknek a következményeként van így, hanem ezt egyszer és mindenkor ígérte nekünk az Úr Jézus. És ha ezt komolyan vesszük, akkor valóságá válik az életünkben az, hogy nem fogunk félni azokban a helyzetekben, amiben talán eddig féltünk. Ugyanúgy, ahogy az Úr Jézus Krisztusban ott van minden szabadítás is, benne van a szabadítás azoktól a dolgoktól, amik talán megkötöztek bennünket, vagy megkötöznek a mai napig is. A szabadítás az Úr Jézusban kész van. Nekünk ezt el kell venni, el kell fogadni. Ha nem valaki nem fogadja ezt hittel, nem érti, nem akarja, hanem mindig valamit akar még tenni érte, akkor újra és újra ugyanabban a zsákutcába kerül. Nekünk el kell fogadni azt, hogy az Úr Jézusban a miénké, az ő élete, az ő szabadítása, az ő félelem nélküli életének a lehetősége. Megragadjuk ezt, megragadjuk nap, mint nap. Ez motiválja, vagy munkálja az életünket nap, mint nap. Milyen jó, milyen nagy dolog ez, hogy lehetőségünk van erre. És milyen nagy dolog az, hogy a kereszten igazzá lett, amit a Róma 23 megfogalmaz mind a két oldala. Jól ismerjük talán ezt az igét, a Róma 23 első fel arról beszél, hogy a bűn zsoldja a halál. Ez is igazzá lett a kereszten az Úr Jézus meghalt azért a keresztemre, a bűnzsoldja, a mi bűneink fizetsége, a halál, amit ő elvállalt. De milyen jó az, hogy a második része is igazzá lett. Az, hogy második része azt mondja, de az Isten ajándéka, kegyelem. A bűnzsoldja, a halál, de az Isten kegyelmi ajándéka, az örök élet Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Ez a második része is igazzá lett. És ennek minden tartalmával együtt igaz lett, hogy megszabadított bennünket azoktól a dolgokból, azokból a dolgokból és azoktól a dolgoktól, amik elválasztottak bennünket Istentől. Az ő szabadítása a kereszten az tökéletes és teljes. Ez nem tudunk, nem kell nekünk semmit hozzátennünk, hanem ezt el kell fogadnunk és élni kell belőle. Krisztus bennünk ezt jelenti, hogy élünk belőle és élünk vele. Hiába támad az ellenség bármilyen dologgal, bármivel vádol bennünket, mi mutathatunk az Úr Jézusra, mutathatunk a keresztre, hogy az Úr Jézusban szabaddá lettem azoktól, amivel vádol engem a sátán. Azt tudhatjuk, hogy minden egyes bukásunk alkalmával a lehetőségünk és az a legjobb dolog, amit tehetünk, hogy oda megyünk a kereszt alá, vér alá, és megvalljuk azt, amit tettünk, és elfogadjuk rá a bocsánatot. Elfogadjuk, hogy az Úr Jézusnak ezért is meg kellett halni, és ebben is erre is bocsánatot kaptunk. És nem szabad engedni a kísértőnek abban, hogy állandóan vádoljon bennünket azzal, hogy amit te tettél, azért arra már nincs bocsánat. Amit tettél, az olyan sokszor előfordult már, hogy ezért már nem is menj oda a kereszthez. Ne is menj oda, mert már ezt az Úr Jézus is unja, hogy ennyiszer vagy annyiszor mész oda. Ez az ige szakasz, hogy ez a vers, amit az Úr Jézus mond, hogy ennyi minden hatalom menjen és földön, ezt is jelenti. A megbocsátás hatalma és az Úr Jézus Krisztusban a miénké. Ez is hatalom, hogy megteheti ezt. Mert legyőzte a kereszten a kígyót, az ellenséget, a fejére taposott. Győzött a kereszten az Úr Jézus Krisztus azok felett, amiket mi elkövetünk. Ezért soha nem szabad hallgatnunk nekünk a kísértőre azzal, hogy nem rendezheted már az életedet. A te életed olyan, amit már nem lehet megbocsátani. Soha ne higgyünk az ellenségnek, a kísértőnek ebben, hanem mindig az Úr Jézusnak higgyünk, aki hív bennünket arra, hogy menjünk oda a megtisztulás helyére, a vér alá. És milyen nagy dolog, hogyha ez arra indít bennünket, hogy sokkal jobban vigyázzunk az életünkre, sokkal jobban legyen úrrá az életünkben Jézus Krisztusnak az élete, hiszen csak ő tud egyedül megmenteni bennünket attól, hogy ne bukásról bukásra járjuk az életünket, hanem hogy az ige mondja, így jobb fején tudjunk tapodni azoknak a fején, amikkel az ellenség újra és újra kísér bennünket és megtámad. Tehát a győzteshez tartozunk, aki velünk van minden napon, ahogy itt az ige mondja, a világ végezetéig, de az eredeti szöveg azt mondja, hogy ennek a korszaknak a célba érkezéséig. Addig, amíg a kegyelem korszaka tart, az Úr is azt mondja, hogy veletek vagyok. Veletek vagyok minden napon, azaz állandóan velünk van. Ez, amiről szeretnék néhány gondolatot még mondani, hogy ez micsoda óriási ajándék és óriási dolog ami számunkra, amit az Úr Jézus így mondott itt, hogy veletek vagyok, hogy mit is jelent ez. Van ennek két oldala, amit nézhetünk. Általában mi elsőre nyilván mindig a pozitív oldalát fogjuk ennek meg. Milyen jó dolog az, hogy az Úr Jézus velünk van, fogja a kezünket, vezet bennünket, helyre teszi az életünket, megszabadít minden, megszabadított, ugye, ahogy múlt időben lehet mondani, minden rossz dologtól, és úgy vezeti az életünket, ahogy nekünk a legjobb, ahogy mint Isten gyermeke élhetjük az életünket, ami a valódi emberi élet. És ez nagyon sok mindent tartalmaz a hétköznapokban, hogy hogyan zajlik ez, hogyan zajlik ez az egész az életünkben. Ugye ezt mindegyikünknek magának kell kialakítania, hogy hogyan szól hozzánk Isten. Nyilván nagyon fontos Isten igének az olvasása, azért van a kezünkbe a Biblia, azért adta a kezünkbe a Bibliát Isten, hogy azon keresztül ott legyen az életünkben az állandó vezetése az igén keresztül, hiszen az ige, a Biblia Isten szava. És ugye, ami hallani akarjuk Isten szavát, akkor olvasni kell, amit mondott nekünk. És ez nagyon fontos dolog, hogy ha olvassa valaki a Bibliát, akkor megnyílik előtte Isten szava, megnyílik előtte az ő élethelyzeteire nézve is, hogy mit kell tennie. Isten igéje az egy olyan, lehet mondani, ahogy a maga az ige mondja, olyan hatalmas eszköz, olyan kétélű éles kard, amelyik elhat a szívünknek a legmélyebb pontjaira. Hogy a zsidókhoz írt levél mondja ezt, hogy elhat a mi életünkben az isteni és az emberi rész szétválasztásának a pontjaira. Megmutatja, hogy mi az, ami a mi ötletünk, és megmutatja, hogy mi az, amit Istentől kaphatunk, mint ötlet, mint gondolat. Elválasztja bennünk. Észrevesszük ezt? Tapasztaljuk ezt, hogy elválasztja, megmutatja, hogy valami, amire gondoltam, az nem Istentől van, mert egész más mond a Biblia arról esetleg, amit én tenni szeretnék. Nem csak egyértelmű, világos helyzetekben, amikor nagyon látszik, hogy mi az, ami helytelen és mi az, ami helyes, hanem olyan útelágazásoknál is békességet és bizonyosságot adhat Isten igéje, amikor nem két rossz között kell választani, hanem olyan dolgok között, ami egyik se rossz, és mégis nekünk döntenünk kell. Ebben sokszor a legnehezebb az életünk, hogy merre menjen az ember, mit csináljon. Isten igéjére bízhatjuk magunkat, Isten igéje olyan sokat tapasztaltjuk, és sokan beszélnek, és elmondták bizonyságtételben, és elmondhatjuk mi is, hogy úgy munkálkodik, ahogy senki más nem tud. Olyan időpontokban és olyan helyzetekben szólal meg Isten igéje, és olyan válaszokat, gondolatokat ébreszt bennünk, ami soha nem jutna eszünkbe talán magunktól. Sőt, biztos, hogy nem jutna eszünkbe. Mert Isten igéje mindig a lényeget, az ő életének azt az életet akarja továbbvinni, ami az Isten országát dicsőíti. Ami az Isten országára gondol, ami nem a földi célok megvalósítására koncentrált, hanem arra, hogy Isten országának céljait valósítsa meg az ember. Hogy azoknak az Úr Jézusnak a szeretetében élve értsük meg azt, hogy mi a éppen aktuálisan a legjobb döntés a számunkra. És szoktuk mondani, hallottuk már ezt a példát, amikor valaki azt kérdezi, hogy bűne a folyóparton virágot szedni. Ismerjük ezt a gondolatot biztos, hogy azt gondolhatjuk, hogy ugye nem bűn a folyóparton virágot szedni. Jó dolog, sokan szeretik a virágokat, jó dolog virágot szedni. Na de akkor, hogyha azt látom, hogy egy fuldokló gyerek van a folyóban, akkor bűn virágot szedni mellette a parton? Ugye akkor mindjárt más ennek a kérdésnek az egész felvetés, az egész helyzete. Ugyanígy Isten ad világosságot olyan helyzetekben, amikor lehet, hogy valamit nem bűn megtenni, csak éppen lehet, hogy nem annak van az ideje, vagy nem azt kell megtennem. Tehát Isten szava, Isten igéje nagyon fontos eszköz Isten kezében arra, hogy vezessen bennünket, hogy azon az úton járasson bennünket, amin szeretné Isten. A velünk van szóban, ez is benne van, hogy velünk van Isten igéjében. Velünk van Isten igéje. Velünk van Isten szava, az Úr Jézus kijelentései. Ebben például ezek a mondatok is, amiket most olvastunk. Micsoda megerősítő, biztató gondolatok ezek, hogy veletek vagyok minden nap. Mennyire megerősít ez bennünket. Milyen jó dolog az, amikor egy nehéz helyzetben azt tapasztaljuk, hogy velünk van valaki, akiről tudjuk, hogy talán sokkal jobban ért ahhoz a dologhoz, amit akarunk csinálni. Milyen megnyugtató érzés, hogy nincs egyedül az ember egy dologban, hanem mellette van valaki, aki mondjuk így profi abban a dologban. Nem jó dolog ez? Emberileg is örülünk neki, nem hogy így, ahogy az Úr Jézus mondja, hogy ő, aki minden hatalommal rendelkezik, ő van velünk minden napon. Ő az, aki nem csak egy-egy dologban profi, hanem ő mindenben a leghatalmasabb, és mindenhez ért. És mindenben tudja, hogy mi a legjobb döntés. Ő az, aki velünk van. És mégis, ennek ellenére mi azt mondjuk, hogy nem bízunk benne. Mi függetlenül tőle, mi okosabbak vagyunk. Nem kontrasztos ez? Hogy annak ellenére, hogy látjuk a valóságát az igéből ennek, hogy az Úr Jézus minden hatalommal rendelkezve velünk van, és mégis sokszor hajlandóak vagyunk, vagy hajlamosak vagyunk teljesen félretenni őt, teljesen úgy csinálni, mintha nem lenne velünk, csak saját magunkra támaszkodhatnánk. Sokszor marcangoljuk magunkat, tépjük magunkat, hogy mit csináljunk, hogyan bizonytalanok vagyunk dolgokban. Ahelyett, hogy nyugodtan és békességgel oda tennénk az Úr Jézus kezébe, és várnánk az ő megoldását, az ő szavát, és bíznánk abba, és bízzunk abba, hogy ő megválaszolja a mi kérdéseinket, megválaszolja a mi élethelyzeteinket. Különben milyen hit a miénké? Milyen hit, hogyha pont a legnagyobb dolgokban, pont abban, ami a legnagyobb ígéreteket tartalmazza, abban nem vagyunk hajlandóak bízni benne, akkor hogyan tudunk reménykedni olyan dolgokban, ami sokkal láthatatlanabb, akár az örök élet kérdése, a halál után élet kérdése. Nekünk itt a Földön kell megmutatni a hitünket, hogy bízunk az Úr Jézus Krisztusban. Nekünk elsősorban nem az a reménységünk csak, az is nagy reménységünk, hogy az örök életünk együtt lesz a mennyben az Úr Jézussal, és hogy megmed bennünket a kározattól. De a földi életünkben is nagyon fontos az, hogy higgyük azt, amit itt mond az ige, hogy ő hatalommal és teljes hatalommal velünk van minden napon. Ez talán az egyik legfontosabb oldala, hogy így láthatjuk Isten Jézus Krisztus hatalmát, hallhatjuk az ő hangját, az ő vezetését igénybe vehetjük. A másik oldal, ha egy kicsit megfordítjuk ezt a kérdést, akkor van egy olyan oldala is ennek, hogy velünk van az Úr Jézus minden napon, hogy ő viszont mindent lát, amikor velünk van. Látja a mi életünket, minden zegzugát, minden dolgát látja az életünknek. Akarjuk mi ezt? Ugye sokszor nem akarjuk. Sokszor az lenne jó, hogyha azért lenne egy-egy időszak, amikor most nem kéne, hogy velem gyere, mert én most éppen szeretnék magam menni valahova. És jobb lenne, ha nem látná dolgokat, mert ez olyan, amit én tudom jól, hogy nem jó, ha látsz. De az Úr Jézus ebben is azt mondja, erre is azt mondja, hogy veletek vagyok. Ott vagyok. Nem lehet félretenni. Nem lehet azt mondani, hogy hát Úr Jézus, most két napig légy szíves, ne gyere velem, mert most két napig úgy szeretnék én, hogy ne gyere. Majd utána aztán megint kell lesz, mert jól lenne ezt meg azt megoldani. De két napig én most szabadságra megyek, és most akkor te se gyere velem. Én mindenből szabadságra megyek, még a veled való kapcsolatból is. Ugye az Úr Jézus nem ad ilyen lehetőséget. Az Úr Jézus nem mondja, hogy ezt az ember megteheti. Megtehetjük egyébként? Megtehetjük ezt mi? Megtehetjük. Megtehetjük, hogy úgy csinálunk, mintha nem lenne ott az Úr Jézus. De nincs ott. De ott van. Ugye a hívő ember nem lehet abban a téves fölfogásban, hogy azért, mert mi úgy csinálunk, mintha nem lenne, úgy éljük az életünket, mintha nem lenne, úgy hozunk döntéseket, mintha nem lenne velünk, azért ez így is van, hogy nincs velünk. Az Úr Jézusnak a szava az kijelentő módban hangzik el. Ez nem a mi választásunktól függ. Aki az Úr Jézushoz tartozik, annak az életét, az életében ott van az Úr Jézus minden napon. Az, hogy mennyire vesszük mi ezt igénybe, ez egy másik kérdés. De hogy ő velünk van, azt ő kijelentette. Ez alól nincs kivétel. És Ez felelősség is nyilván a mi számunkra. Ez egy felelősség. Ez az Úr Jézusnak ez a mondata egy felelősség is a hívő ember számára. Nem csak óriási kegyelem és lehetőség, hanem a felelősséget is. Ez a vállunkra teszi. De nem azért teszi a vállunkra, hogy újra visszatérjünk ugye a félelmeinkbe. Nem azért teszi a vállunkra, hanem azért, mert azt akarja, hogy az ő életével éljük, mint az ő gyermeke a hétköznapjainkat, mint Isten fiai éljük a hétköznapjainkat, úgyhogy ne függetlenedjünk tőle. Ez arra akarja az életünk menetét is, az egész gondolkozásmódunkat figyelmeztetni, hogy nekünk rossz az, hogyha függetlenítjük magunkat az Úr Jézustól, annak ellenére, hogy velünk van, mégis nélküle hozunk döntéseket, nélküle akarunk élni dolgokban. Ezzel kapcsolatos nyilván ez, hogy akkor tudunk mi mások számára jó bizonyság lenni, és tanítványát tenni másokat, vagy tanítványokként is élni, hogyha mi magunk ezt az életet úgy éljük, ahogy az Úr Jézus mondja, hogy igénybe vesszük, hogy ő velünk van, hogy ebből élünk, ezzel élünk, a nap minden szakaszában, szakában, kérdésekben, hogy ezt a hiteles életet éljük, és akkor átragyoghat rajtunk az Úr Jézus Krisztusnak a szeretete. Azt az életet élve, amit az Úr Jézus itt mond, hogy tegyünk tanítvánnyá minden nemzeteket, ez azt jelenti, hogy magunk is tanítványokként élünk, és ez, hogy mi tanítványokként élünk, ez más embereket is megszólít. A hiteles hívő élet megszólít embereket. Sokkal jobban megszólít, mint az, hogyha szóban mondunk valamit, de az életünk egész más mutat. Elsősorban azt a felelősséget helyezi ránk Isten igéje ebben a szakaszban, hogy mint hívő emberek éljük az életünket. Ahogy ő magáról mondja, hogy ő a világosság, de mi éljünk úgy, mint a világosság fiai, az ő világosságát tovább adva, tovább tükröz mások felé. És legyünk úgy só a környezetünk számára, hogy Isten igéje mondja, és ez egy olyan küldetés, amit minden helyzetben, minden cselekedetünkkel tulajdonképpen alátámasztunk, vagy nem támasztunk alá. Nem csak azzal, ahogy éppen megjelenünk valahol, hanem ahogy hétköznapokban is a családunkban, a munkahelyen, mindenhol, ahol vagyunk, élünk. Ezt lehet mondani, hogy még álmunkban is így van ez. Hiszen Isten igéje azt mondja, hogy minden helyzet, amiben az ember benne van, az Úr Jézus erejével, az Úr Jézus szeretetével élve, az bizonyság mások számára. Akik vagyunk, azok vagyunk bizonyságok, hogy igazából ki is a mi Urunk. Milyen jó lenne, hogyha így tudnánk a hétköznapokban az Úr Jézus szeretetével élni, ezt az ige szakaszt, amit most elolvastunk, nagy örömmel venni, nagy örömmel élni belőle. Nagy örömmel élni, és nem feszültséggel venni ezt a gondolatot, hogy az Úr Jézusé minden hatalom, és velünk van. Ugye ez a két mondat keretbe foglalja a mi küldetésünket. Az Úr Jézus mond két mondatot egy keretben, mondja, hogy ennyi minden hatalom is veletek lesz, és közben pedig küldi a tanítványokat, hogy végezzék az evangélista munkáját, és a hívő élet, éljék a hívő életet ők is, és nekünk is ezt mondja az ige. Ez a helyes, hogyha így tudjuk az embereket az Úr Jézus Krisztusról szeretni. Milyen jó az, hogy erről tanítást is kapunk a Bibliában, és milyen nagy dolog az, hogy az Úr Jézus tanítása soha nem egy elméleti tanítás. Nem csak arról az, hogy megértsük a fejünkben, amit mond, hanem engedelmesen az életgyakorlatunk, az életjárásunk is legyen rajta. És ez Jézus be is mutatta az ő földi életében, hogy milyen az engedelmes élet, ő engedelmes volt az Atyának egészen a keresztfának haláláig. Legyen ez a törekvés a mi szívünkben is, hogy az Úr Jézus, aki velünk van minden napon, neki legyünk engedelmesek, éljünk engedelmes életet.